közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Hétpárti parlament alakul Romániában, miután a hétvégén lezajlott választásokon két kisebb, a Románok Egyesüléséért Szövetségből kivált politikusok által létrehozott új párt, az SOS Románia és a Fiatal Emberek Pártja is parlamenti képviseletet szerzett. Derült ki hétfőn a külföldi választókörök zárása után közzétett, majdnem 100%-os feldolgozottságot tükröző részeredményekből. Az országos átlagnál magasabb arányban urnákhoz járuló magyarság országos szinten 6,5%-os támogatottsághoz juttatta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség jelölt listáit. Így az RMDS-nek a szavazatok majdnem 7%-át megszerezve ismét lesz képviselete a bukaresti parlamentben. A legutóbbi népszámláláson az ismert nemzetiségű román állampolgárok 6%-a vallotta magát magyarnak. Az erdélyi magyar közösség a romániai parlamenti választásokon egy nagyon nehéz kampány végén magas részvétel mellett bebizonyította, hogy erős, szolidáris felelősséget vállal saját magáért és az ország további éveiért, évtizedeiért. Ezt Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke mondta Kolozsváron. A szövetségi elnök úgy fogalmazott, legfőbb szempontjuk, hogy a magyar közösség érdekeit minden eszközzel érvényesíteni tudják. A választásokat a kormányon lévő szociáldemokrata párt nyerte 22%-kal. A családok mellett a kultúra támogatása is rendkívül fontos a kormánynak, mely folyamatosan dolgozik azon, hogy minden településen jelen legyenek a kulturális szakemberek, mondta a szakminisztérium családokért felelős államtitkára Szerencsen a Nemzeti Művelődési Intézet helyi irodája által szervezett adventi kavalkádon. Konz Zsófia közölte, 2012 előtt az ország településeinek mintegy 70%-án nem volt közművelődési szakember. Az államtitkár, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is hozzátette, ez az adat azóta jelentősen javult annak köszönhetően, hogy egy országos hálózatot alakítottak ki. Úgy fogalmazott, büszke arra, hogy elindították a Petőfi kulturális programot, aminek részeként először 43, idén pedig további 27 iroda nyílt meg, így már 70 iroda működik az országban. Hozzátette, a nemrégiben elindított Szerencsi irodából mintegy 40 település kulturális programjait fogják irányítani. Egyre több farkas van a Bükkben. Egy frissen kihelyezett vadkamera kapta lencse végre a nemrégiben arra járó állatokat. A Bükk erdeiben is egyre többen észlelik, a Nemzeti Park munkatársai is őket. A szakemberek szerint a farkas jelenléte hozzájárul az erdők állapotának javulásához. Folyamatosan mozgatja, kondicionálja a vadállományt, így csökkenti annak koncentrált taposása, rágása révén keletkezett természeti károkat, javítja a természetes erdőtársulások és a gyepek állapotát, mondta a Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi gerinces zoológiai szakreferense. Világbajnoki aranyérmet szerzett Zámbó Zoltán miskolci sakkmester. Október 25-e és november 4-e között rendezték meg a 2024-es látássérült sakk világbajnokságot Montenegróban. A rangos tornán 13 ország 36 sakkozója küzdött meg a világ legjobbjának járó címért. A DVTK versenyzője Zámbó Zoltán sakkmester esélyesként érkezett a viadalra. A nehéz első fordulókban kiválóan játszott, majd a verseny közepén kisebb hullámvölgybe került, ám ezen is sikerült túllendülnie. Az utolsó fordulóban aratott győzelmével holt versenyben ugyan, de jobb mezőnyértékkel a látássérült sakkozás harmadik világbajnoka lett.
Az időjárásról.
Marad a borult, párás, ködös idő, szitálás is előfordulhat. A szél keleten gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet a borult, párás tájakon 1-4, a naposabb országrészekben 5 és 10 fok között alakul.
Kedden sokfelé kell számítani ködre, illetve réteg felhőzetre. Helyenként előfordul szitálás, ónos szitálás. Kedden késő délután este nyugaton gyenge eső, főleg a hegyekben néhol havas eső is lehet. Kedden délután 2 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Sárközi Zsófia vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Emléktábla és rózsahölgyavatás.
Eseménysorozatot valósítottunk meg. A programjaink a táblaavatóval kezdődött, ahol Nádas Anna tiszteletére ültettünk egy rózsatövet és emléktáblát avattunk, hogy megérőzzük emlékeit és beszéljünk róla, mivel egy olyan hölgyről beszélünk, aki nagyon sok viszontagságon ment keresztül, bár nem kárpátalja szülötte, de mégis itt élt, itt tevékenykedett és nagyon sokat tett a kárpátaljaiakért.
Mintaiskola program megvalósítása a Kántor Jánosi Általános Iskolában.
Az intézmény 6. éve van egyházi fenntartásban. Az iskola vezetése főerősségének tartja a szülők és a diákok számára biztosított szeretetteljes légkört. Az iskolára a jellemző a nehéz körülmények és a nélkülözések között élő családok ingerszegény környezetben. Felnövő gyermekeit befogadó iskola, mindennapi tevékenysége a gazdasági és kulturális hátránykompenzáció célozza meg, melybe a lélek ápolásáról alapvető higiéniai szokások elsajátításáig többféle nevelési feladat beletartozik.
Orbán György monográfiát mutattak be Kolozsváron.
Ez egy nagyon sokoldalú életmű, az övé magába foglalja szinte valamennyi klasszikus zenei műfajt, tehát kamara zenét is, dalokat, zenekari műveket, zongora műveket, pedagógiai műveket, tehát egy elég régi vágású, azt lehetne mondani, hogy univerzális életműről van szó, tehát minden műfajt magában foglal, de a leghíresebbek a vokális művei, azon belül is a kórus művei.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
In all the heavens there is one who conquered death alone and brought all freedom. Your throne will last throughout all time. Let all the nations bow and bring you praise. Victorious, you reign victorious over sin, over death, over all, over all. Blessed multitude of your creation, rejoicing with our holy King, the only one that brings us our salvation.
A Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társaságának célja, hogy őrizzék a vidék híres női alakjainak emlékét. Ennek megfelelően november 27-én újabb emléktáblát avattak a Beregszászi Budapest Parkban, melyen Nádas Anna színésznő, újságíró, szerkesztő neve szerepel, aki bár nem Kárpátalján született, mégis itt munkálkodott, és sokat adott a kulturális életbe. A programsorozat további részében új rózsahölgyeket is avattak ezen a napon. Ennek kapcsán beszélgetünk Meződi Annával, a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társaságának elnökével.
A tegnapi nap folyamán egy nagyon izgalmas új rózsahölgy programnak lehettek részesei sokan, akik ellátogattak, de viszont Beregszász központja, vagy a városunk biztosan gazdagodott egy újabb rózsatővel, amely egy újabb nemes hölgy emlékét eleveníti fel. Meséljünk a tegnapi napnak a programjáról, miről is volt szó.
Tegnap egy hosszú napunk volt, eseménysorozatot valósítottunk meg. A programjaink a táblaavatóval kezdődött, ahol Nádas Anna tiszteletére ültettünk egy rózsatövet és emléktáblát avattunk, hogy megérőzzük emlékeit, és beszéljünk róla, mivel egy olyan hölgyről beszélünk, aki nagyon sok viszontagságon ment keresztül, bár nem kárpátalja szülötte, de mégis itt élt, itt tevékenykedett, és nagyon sokat tett a kárpátaljaiakért.
A délutáni programban viszont két új rózsahölgy lett az avatásnak a keretében a közösség tagja, azért folyamatosan látjuk a fejlődést.
Így van, a programink tovább folytatódva az új rózsahölgyek avatásával következett, ahol két új rózsahölgyel bővült társaságunk, Szankovics Szilvi és Birtai Bolya személyével, akik nagy lendülettel vetik bele a munkába magukat, úgyhogy örülünk a hölgyek lendületének, mivel elmondhatjuk azt, hogy bár tagságunk elég bő, mégis ebben a mostani időszakban nagyon nehéz úgy összehozni eseményeket, rendezvényeket, mivel mindenkinek a családja nagyon sok felé van, nagyon sok felé szakadunk, nők, hölgyek, így próbálkozunk úgy eseményeket megvalósítani, hogy maximális elővel és rendülettel ott legyünk és részt vegyünk rajta, így az új erő ez nagyon jól jött most.
Ez most már a sokadik avatás, tehát a sokadik rózsaszállal bővültek. Hanyadik éve tart társaságuknak a működése?
Megalakulásunk 2013. november 12-én volt, tehát idén 11 évesek voltunk. Nem is olyan rég volt a születésnapunk, viszont 2018-ban lettünk hivatalosan bejegyezve, úgyhogy hivatalosan bejegyzett társaságként működünk. Így a rózsahölgyeink száma is elég bő. Hát azt mondom, hogy lassan már az egész nagyvilágban vannak rózsahölgyeink, mivel voltak konzulasszonyaink, akik most már máshol tevékenykednek, de viszont számíthatunk rájuk, hogyha a külföldön van olyan rendezvény, amin nem tudunk részt venni, akkor ők képviselik társaságunkat.
Egy kárpátaljai társaság, akinek mondhatni, hogy a világban nagy követei is vannak?
Bizony. Mivel azért Magyarországon is több női szervezet van, ahová meghívást kapunk eseményekre, de nem mindig tudjuk azt megtenni, hogy Budapestre vagy Magyarország más pontjára utazzunk épp adhok, hogyha például egy-két napon belül történnek az események, és hogyha sikerül találnunk szabad rózsahölgyeket, akinek az idejéből, energiéből engedi, akkor ő képviseli társaságunkat.
Melyek a fő célok, amit megfogalmaztak 18-ba és mondjuk 24-re, hogyan változtak, mivel bővültek ezek a célok?
A fő célunk, amit mai napig is próbálunk követni, az a nehéz sorsú családokban élő gyerekeknek a megsegítése, olyan programok szervezése, ahol önfelett gyereknek tudják érezni magukat. Ezeket a programokat mai napig is próbáljuk megtartani. Azóta persze nagyon sok mindennel bővültünk. Volt jótékonysági hajvágásunk, operettestet, operaestet szerveztünk, gasztronómiai ételbemutató és kóstolóval egybekötve, vagy rózsabált, szintén gasztronómiai ételbemutató és kóstolóval egybekötve azért, hogy az eseményen befolyt összegből a gyerekeknek olyan napokat tudjunk, vagy alkalmakat szervezni, ahol elutazunk, akár volt honismereti kirándulásunk, ismerjék meg a gyerekek a környezetüket, minél nem mindenkinek van lehetősége arra, hogy kocsiba üljön, és elmenjen például a Kárpátokba egy jót kirándulni, elmenjen a Vereckei hágóra, a sipotvizesésre. Ezek olyan nevezetességei a hazánknak, a kis kárpátaljai kincseink, gyöngyszemeink, amit mindenkinek látnia kell, ismernie kell. Továbbá van kulturális vágyunk is, tehát ezért is vannak a rózsatöv ültetések, mivel szeretnénk emléket állítani azoknak a híres hölgyeknek, akik Kárpátaljáért sokat tettek. Vagy Kárpátalján születtek. Ilyen volt például Gulácsi Mária, akit nem is ismertünk addig, ameddig nem mondták, hogy Kárpátalján született, és olimpiai helyezést ért el. Egy olyan sportoló volt, aki innen indult el, Magyarországon élt és tevékenykedett, de mégis büszkék lehetünk rá, de büszkék lehetünk Fedák Sárira, Horváth Annára, Nádas Annára, tehát annyi hölgy van, akinek így szeretnénk emléket állítani.
Akkor ez egy folyamatos kutatómunka is.
Igen, igen. Nagyon jó, hogy a rózsahölgyeink is szerteágazó területről vannak. Itt tudnak javaslatokat tenni, mert nem feltétlen jutna nekem eszembe, hogy most sokat azért én is utána próbálok nézni, de azért nagyon sokan a rózsahölgyeink közül javasolják. Kit is, tehát hallottunk-e már róla, mit gondolunk róla, és így történnek a javaslatok, hogy idén kinek ültessünk.
A jótékonyság közel áll a rózsahölgyek közösségéhez, számos jótékony programot valósította meg az elmúlt években, közelünk a karácsonyhoz, az advent időszakban milyen programokat szeretnének megvalósítani?
Egy nagyszabású rendezvény keretében van még egy akciónk, volt a Híd a Generáció programunk, amelyet a Bethlen Gábor alapkezelő támogatásával valósítottunk meg, és ennek van még egy lezáró eseménye, mely keretén belül folytatunk egy több éve megkezdett hagyományt, az ismeretlen jótevő projektünket, most beépítettük ebbe a pályázatunkba, és olyan gyerekeket szeretnénk felöltöztetni téli új ruhákba, akiknek nem feltétlen tudja a szülő megengedni, hogy minden éven újat vegyen, és itt azt szerettük volna még beépíteni a projektbe, hogy ne az legyen, hogy eljön a szülő, kiválassza és hazaviszi a gyerekeknek, hanem a gyerekekkel együtt persze ott vannak a szülők is, mert azért kell, hogy egy kis mederbe tereljük a gondolatokat, de szerettük volna azt megvalósítani, hogy a gyerekek válasszák ki azt a kabátot, azt a cipőt, hogy egy új legyen számukra. Nagyon jó, amikor kapunk valakitől, de mégis az már egy használt ruha, ami meleg és nagyon jó, hogy van, de amikor egy újat tudnak felvenni, az az öröm az arcukon a gyerekeknek, amikor megfogják a kis szatyraikat, és ez lesz rajtuk, és most már vennék felfele, hogy akkor egy záró fotózást kicsináljunk, és mondja az anyuka, hogy de nem, ezt akkor most még megfogjuk. Annyira jó látni azt az örömet a gyerekek arcában, amikor, és mert hogy van egy alapkeret, amiben bele kell férnie, hogy ez még belefér, vagy ez még nem, vagy ez még, akkor ruhá a cél, de van akkor egy csatot vehetek még, vagy egy füzetet, vagy egy tolltartót, mert ez olyan szép, és az enyém már nem olyan, akkor próbáljuk úgy alakítani a keretet, hogy minden beleférjen.
Ha valaki szeretné támogatni ezt az akciót, külsősként megteheti-e?
Természetesen szeretettel várjuk támogatásokat. Székhelyünk a Bakó Gábor utca 74 szám alatt van, ott megtalálhatóak vagyunk, illetve a Mártai Szeretetszolgálati Irodájában is Meződi Annát lehet keresni, és nagyon szépen köszönnénk, hogyha lenne olyan támogató, aki ezeket a projektjeinket támogatná.
Sokszor nem gondolunk abba bele, hogy milyen érzés az, amikor valakinek nem lehet új ruhája, és nem, hogy minden éven, öt évben egyszer sincs új ruhája, vagy mondjuk aki hiába 8-10 éves, mi sosem evett pizzát, vagy sosem ívott egy koktélt, és az a meghökkentő, épp a rózsahölgyek ezen programja kapcsán tapasztaltam én is azt, hogy mekkora felelősségünk van, hogy ilyen viszonylag nem túl nagy dolgok ezek sokak életében, de valakinek ez egy fantasztikus karácsonyi ajándék, hogy ő bemehet egy boltba, és azt veheti, amit éppen a szíve kedve gondol. Úgyhogy tényleg buzítok mindenkit arra, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, és ha egy gyermeknek a téli ruházatát tudjuk biztosítani, az is hatalmas ajándék, ha csak egy Jackivel járunk hozzá anyagilag, az is nagyon-nagyon sok mosolyt és nagyon sok élményt ad a gyermekek számára. Milyen megtapasztalások vannak ezen a területen visszajelzések szempontjából? Mennyire fontosak ezek a fajta apró, de mégis nagyon erőteljes akciók?
Ahogy mondtad is, Zoltán, tehát onnan indult például ez az ismeretlen jótevő projektünk is, vagy ez az öltöztetős programunk, hogy az első jótékonysági operettestünk után elvittük a gyerekeket Beregszázba, csak egy sétáltunk egyet, beszélgettünk, bementünk egy pizzázóba, és szándékosan külön szerveztük, hogy akkor nem ott sütizünk, bár megtehettük volna, hanem legyen meg a gyerekeknek az az élmény, hogy pizzázó után be tudnak ülni egy cukrászdába, és egy sütemény meg tudnak enni. És az az önfelett oldódás, mivel idegenek voltunk számukra, azért tartották a távolságot, de miután leültünk, és elkezdtük be, míg vártunk a pizzára, bár megrendeltük, de azért egy pár percet, míg ott vártunk rá, addig tudtunk beszélgetni a gyerekekkel, vagy utána sétáltunk a másik cukrászdába, és a gyerekek feloldódtak, jókedvűek voltak, tehát már nem az a feszült, kicsit ideges kislányt vagy kisfiút láttunk, hanem egy jókedvű gyereket, akit szeretnénk a saját gyerekünknek is bármikor, hogy ilyen mosoly legyen rajta, jól érezze magát, és azt érezhetje, hogy igen, nekem itt szabad jókedvűnek lenni, jól érezhetem magamat. Volt, amikor bowlingozni vittük el őket, volt, amikor elvittük Ungvárra játszóházba. Volt, aki akkor élt először vonaton. vagy utána busszal jöttünk haza, hogy több tömegközlekedési eszközt is megismerjenek, mert voltak beregszászaiak, akiknek nem volt eddig lehetőségük arra, mert minek is üljek fel buszra vagy vonatra, hogy bárhová eljussak, akkor utaztak először tömegközlekedési eszközökön. És innen indult az ötlet, hogy akkor nagyon jók ezek az alkalmak, de viszont jön a tél. És láttunk olyan gyerekeket, igen, aki egy kis sportcipőben, vagy egy kis vékony dzsekiben volt, és kértük a rózsahölgyeinket, megpróbáltuk lepályázni az eseményt, és kértük a rózsahölgyeinket, hogy javasoljanak olyan gyerekeket, akik a környezetükben vannak, akiket látnak, hogy jól jönne számukra. Tehát senkinek ne legyen sértő, mert természetesen van, akinek azt mondja, hogy nem, tehát mondjuk ezzel még szerencsére nem találkoztunk, de hogy próbálunk úgy fordulni a családokhoz, hogy jó lesen számukra ez a lehetőség, és a gyerekek arca, amikor vásárolnak, válogatnak, és akkor ez hogy néz ki rajta, magukhoz veszik, és akkor felpróbálhatom, és akkor beszaladnak a próbafülkébe, az anyuka, hát de menni kell le, mert szombat, mert szombati alkalmakra szervezzük, amikor se iskola nincs, se munka, nem dolgoznak a szülők, és szombat van, venni kellene, takarítani, meg főzni kellene, az ebéd mindjárt itt van, és a gyereke, de anya, de még ezt próbáljuk meg, de nézzük meg azt is, és akkor az anyuka jön avval, hogy jó, de össze kellene számolni, jaj, még belefér valami, igen, és az az öröm, akkor még mi fér bele? Tehát így az örömért érdemes bármit is tenni, ezért mondom, hogy a munkánkat itt kapjuk vissza, ez erős szó, de mégis az az öröm, amikor a gyerek arcán jó kedvet látsz, minden erőfeszítést megér.
Bár a társaság névválasztásának az eredetét nem ismerem, de biztos vagyok benne, hogy nem véletlen a rózsa, mint szimbólum, vagy a rózsa, mint névnek a választása. Azt tudom, hogy a rózsát valaminek táplálnia kell ahhoz, hogy a virága az tényleg gyönyörűség legyen másoknak. A rózsahölgyek társaságának a szájait, azt mi táplálja?
Az eredetre itt visszatérnék, tehát én rózsahölgyé Kecskeméten lettem avatva, és Kecskeméti Rózsahölgyek Társasága indította ezt Szent Erzsébet tiszteletére a társaságot. Az erőnket mi adja, mi táplálja. Én azt mondom, hogy ezek a mosolyok. Nehéz, néha nagyon nehéz, amikor a családtól el kell szakadnunk, el kell menni egy megbeszélésre, mert hát minden alkalmat többszöri megbeszélés, ötletelés előz meg, hogy ezek az alkalmak azért megvalósulhassanak. Nehéz a munkából délután, estére erőt venni magunkon, hogy igen, ott kell maradnunk, vagy el kell mennünk, vagy be kellene még szorítanunk ezeket az alkalmakat, de mégis azt mondom, hogy ezek, amikor a gyerekek jókedvűek, amikor a gyerekek mosolyát látja az ember, ezek adják az erőt.
Meződi Annát, a Kárpát-aljai Rózsahölgyek Társaságának elnökét hallhatták.
Glory veil.
Történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Mintaiskola lesz a Kántor Jánosi Református Általános Iskola. Tudtuk meg Kásáné Urbán Andrea intézményvezetőtől. A projektnyitó eseményen az intézményvezető tájékoztatta a megjelenteket az iskolában folyó munkáról, tervekről, egy új modern terem kialakításáról. Az oktatási intézménybe hátrányos helyzetű diákok járnak, de a roma származásúak aránya is magas. A nehézségek ellenére is hatalmas összhangban és lelki békében működnek együtt az itt tanulók és a tanítópedagógusok. A riporter Pokrovenszki Gergely.
Hamarosan átadásra kerül sor. Mintaiskola projekt lett az önök iskolája, önök intézménye. Hogyan kaphatta meg ezt a címet?
Áldás békesség. Ezt a pályázatot a hátrányos helyzetű miatt kaptuk, a településünk és a tanulóink nagy része halmozottan hátrányos helyzetű.
Arra kérem, mutassa be az intézményét, és milyen társadalmi kihívásokkal állnak szembe itt a településen. Mi az iskola főbb jellemzője?
Az iskola Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2100 lakosú közösségében, Kántor Jánosiban található, amely Máté-Szalka kistérség egyik elmaradottabb mikrotérségében helyezkedik el. A lakosság 30%-a roma és cigánynak vallja magát. A közmunkaprogramban és a közeli városok gyáraiban való munkavállalási segítő célirányos buszjáratokon köszönhetően korábbi évtizedekhez képest a munkanélküliek száma és a fiatalok elvándorlása nem nő, így a családoknak több esélyük van kitörni a mély szegénységből. Az intézmény a község egyetlen általános iskolájaként minden gyermek számára biztosítja az alapfokú oktatást, és további 26 olyan diákunk van, akik a szomszédos településekről járnak át. Az intézmény hatodik éve van egyházi fenntartásban. Az iskola vezetése főerősségének tartja a szülők és a diákok számára biztosított szeretetteljes légkört. Az iskolára a jellemző a nehéz körülmények és a nélkülözések között élő családok ingerszegény környezetben. Felnövő gyermekeit befogadó iskola, mindennapi tevékenysége a gazdasági és kulturális hátrány kompenzáció célozza meg, melybe a lélek ápolásáról alapvető higiéniai szokások elsajátításáig többféle nevelési feladat beletartozik. A többféle szülői funkció átvállalása kiterjesztett pedagógus szerepet eredményez, amivel a gyerekek otthon nagyon keveset vagy egyáltalán nem beszélgetnek, és nem ülnek le tanulni, és nem ellenőrzik a például a házi feladataikat, nem kérdezik ki tőlük a leckét. Iskolánk napközi otthon jellegű és tanulószobai foglalkozások megszervezésével segíti a diákok beilleszkedését, működését, a felzárkózását pedig pedagógus segítséggel és ellenőrzéssel készülhetnek a gyerekek a tanítási órákra. Az intézmény egy fő jellemzője, hogy egyházi jellegében rejlik, az összetartó közösség kialakításának lehetősége minden hétfő reggel iskola összes tanulója és dolgozója áhítaton vesz részt, a tanulók számára az alkalmat teremt a megnyugvásra, az otthoni gondok kizárására. A gyerekek nagyon szeretik ezeket az alkalmakat, szívesen énekelnek gitár vagy szintetizátoros kísérettel. Jó időben az alkalmak az iskolaudvaron lévő templomban zajlanak, emellett minden tanítási napon reggel csendes áhítattal kezdődik. Erre a célra az iskola lelkész által készített áhítatos füzetből igét olvasnak fel a pedagógusok, a diákoknak, majd megbeszélik közösen a bennük megfogalmazott gondolatokat és érzéseket. A tentestületünk hivatásának tekinti, hogy a tanulók az iskolában szeretetet és törődést, az Isten és ember szeretetre, tiszteletre nevelést tapasztaljanak, és emellett a tehetséggondozás, a képességkibontakoztatás, valamint a versenyekre történő felkészítés, valamint a lemorzsolódás csökkentése, a tanulási folyamat hatékonyságának növelése a legfontosabb, így felnőtt életében is boldogulnó tudó emberé válhassanak. 15 tanár dolgozik az iskolánkban, akiknek tevékenységét két pedagógiai asszisztens és egy szociális segítő támogatja. Egy gyógytestnevelő, egy gyógypedagógus, illetve egy gyógypedagógus logopédus is részt vesz az intézményünkben folyó oktató és nevelő munkában. A tanulócsoportokban tartják a fejlesztő foglalkozásokat a szakértő javaslatoknak megfelelően. Az iskolánk és közösségünknek jellemzője intézményünkben az alsó és felső tagozatban összesen 181 fő diák tanul, ebből két tanulón külföldön tartózkodik, a szülők önkéntes nyilatkozata alapján pedig 123 tanuló tartozik a cigány kisebbséghez. A tanulók hátrányos helyzetűek legtöbbje, 41 halmozottan hátrányos tanulónk van, 69 hátrányos helyzetű és 41 halmozottan hátrányos helyzetű. Speciális nevelőségigényű tanulónk is van, 4 fő enyhe értelmi fogyatékosunk és 6 fő az egyik kategóriá, ilyen hiperaktivitás vagy tanulási zavar BTMN-es tanulók. Az intézménybe járó diákok nagy családból érkeznek, sok esetben több generáció él egy fedél alatt. Kihívást jelent, hogy az idősebb családtagok tekintélye befolyása a fiatalabb szülőkre jelentősebb, mint a pedagógusoké. Az iskola által meghatározott az elvárásokra, szabályokra és a viselkedési szokások idegenül hatnak. Előfordul, hogy a kirándulásra például nem szívesen engedik el a gyerekeket. Az iskola támogató szolgáltatások tervezésével és megvalósításával törekszik csökkenteni a meglévő hátrányokat. A tanév során fokozottan figyelünk az esélyegyenlőségre, utaló jelekre, felhívjuk a szülők figyelmét a lehetőségek igénybevételére, segítünk adott esetben a nyomtatványok és a kérdések értelmezésében is. Az önkormányzat munkatársaival nagyon jó a kapcsolatunk, ők rendszeres tájékoztatást adnak például adatszolgáltatásokkal. A szülőkkel való kapcsolattartásunk a fontosabb eseményekről, aktuális hírekről a szülők az iskola honlapján vagy a Facebook oldalán tájékozódhatnak. Ezen kívül minden osztály külön messenger csoportot rendelkezik. A Kréta rendszeren keresztül is tájékoztathatnak, bár ezeket kevesen használják még. A leghatékonyabb módja a kapcsolattartásnak mégis nálunk az iskolában a gyerekét váró szülőkkel a mindennapos kapcsolat. Az iskola nevelő testülete úgy gondolja, a szülők jobban belelátnak a mindennapi munkavégzésükbe, akkor ha hatékonyabban tudják segíteni az iskolai célok végrehajtását a tanulók érdekében, ezért a szülőkkel történő kommunikáció kiemelkedő prioritással bír. Egyéni fogadóórákat is tartunk minden héten, a hagyományos fogadóórák és a szülőértekezletek mellett pedig gond esetén bármikor fordulhatnánk hozzánk. családot látogatni is szoktunk, ez rendkívül fontos, így jobban megismerjük a gyermekek mindennapjait. Bevált módszerünk az iskolában, az iskolavezetés kezdeményezés elismeri, hogy az intézményben dolgozó pedagógusok minden erejükkel azon fáradoznak, hogy a mindennapi munkavégzésük mellett megtalálják a módját annak, hogy a kommunikálni tudjanak a szülőkkel, a gyermek fejlődésének tanulmányi előmenetének az érdekében. A tantestület egyetért abban, hogy a szülőkkel való kapcsolattartása a törekvés hiányában ezek a gyerekeknek nem lenne esélyük a továbbtanulásra, a társadalomba való beilleszkedésükre, és nagyobb lenne a lemorzsolódás mértéke is. Az iskola vezetése igyekszik elismerni a pedagógusok munkáját, a nevelőtestületeket előtt névre szólóan is kiemeljük azokat a kollégákat, akik egyes területen az adott tanévben sokat tettek az intézmény jó hírének megtartásáért, vagy megtartásáért. A tanulók felzárkóztatásáért, a tehetséggondozásban végzett munkájukért, az ünnepségek szervezéséért. A tanárok munkája mellett köszönetet érdemelnek a nevelő-oktató munka közvetlen segítő munkatársa is, akik mindenben a pedagógusok segítségére vannak. Az iskola vezetés felfogása szerint az iskola tanulóinak társadalmi, gazdasági és kulturális hátrányainak felszámolása összességében nem iskolai probléma, de komoly iskolai vetületei vannak, ezért a felzárkóztató intézkedések nem csak oktatási és nevelési jellegűek, mert a szociális gondozás útján juthatnak közelebb a célhoz. Az iskolatantestülete évről évre azt tapasztalja, hogy a programok elérik a céljaikat, a felnövekvő évfolyamokban az egyre jobban érezhető. A közös tevékenységek során megismerik egymást a diákok, a szülők, és megtapasztalják egymást rejtett jó tulajdonságait, mindez elmélyíti a kapcsolataikat. Egyre több szülőt tudnak megszólítani, akik megtapasztalják, hogy az iskola hasznos tudást és értéket közvetít a gyermekek számára. Egy hely, ahol tanulhatnak, barátságokat köthetnek és jól érezhetik magukat.
Igazgatónő, hogy az előbb is mondta, nagyon nehéz helyzetben vannak ezek a családok, akik itt élnek és ide járatják a gyereküket. Ugye halmozottan hátrányos településről van szó, és a családok is több problémával rendelkeznek. Hogyan lehet mégis itt az intézménybe a problémákat egy kicsit félretenni? Hogyan tudják önök a koncentrált figyelmet ide helyezni, hogy ne a problémákon járjon a gyermeknek az esze, hanem esetleg tényleg itt ide koncentráljon az iskolába, a tanulásra, és hogyan tud segíteni ebben a vallás és a hit?
Nagyon nagy szerepe van a vallás és a hitnek, mivel hogy otthon nagyon sok a probléma, itt mi elfelejtetjük velük. A hit egy, mint már említettem, a nyugalmat, a békességet adja át a gyerekeknek, és ezt nagyon is átérzik a mindennapjaikba. Sokkal csendesebbek, sokkal nyugodtabbak ezek a gyerekek, akik ide járnak. A közösségépítésnél a rendezvények által tudjuk őket egy kicsit bevonni, mivel hogy otthon nem mindenkinek van rá lehetősége, és itt a rendezvények, a farsang, az anyák napja, a karácsonyi ünnepség, ez teljesen átjárja a lelküket a gyermekeknek.
A mintaiskola program megvalósítása a Kántor Jánosi Általános Iskolában című projekt keretében került sor a projektnyitó rendezvényre. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
And hopes and plans.
Oh.
nations, hopes and plans, I surrender these into your hands. All of my ambitions, hopes and plans, I surrender these into your hands. For it's only in your will that I am free. For it's only in your will that I am free. Jesus,
visions and hopes and plans.
All of my ambitions, hopes and plans, I surrender these into hopes and plans, I surrender these into your hands.
For it's only in your will that I'm free.
For it's only
a Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Horváth Bálint zeneszerző, tanár, Orbán György Kossuth és Erkel Ferenc díjas zeneszerzőről készült kis monográfiáját mutatták be múlt pénteken a Györkösmányi Albert emlékházban. Az eseményen a szerzővel Sófalvi Emese beszélgetett Orbán György pályájáról, amely majdnem minden létező műfajt magába foglal. Mai adásunkban Horváth Bálintot hallhatják. A riporter Mihály Kóti Hamér.
Első kérésem igazából az lenne, hogy foglalja össze Orbán Györgynek az életművét, mit érdemes tudni róla, a legfontosabb információkat, és hogy ön hogyan ismerkedett meg vele?
Hát Orbán György 1947-ben született Marosvásárhelyen. A tanulmányai elsősorban a felsőfokú tanulmányai Kolozsvárhoz kötik, és 1979 óta Budapesten él és alkot. És hát amiről általában az emberek, talán az Agnus Rádió hallgatói is ismerhetik, az a kórus művei, oratórikus művei, egyházzenei művei, ezekről nagyon híres, ezeket a tulajdonképpen legalábbis bizonyos kórus művéről elmondható, hogy az egész világon játsszák őket, de egyébként ez egy nagyon sokoldalú életmű, az övé magába foglalja szinte valamennyi klasszikus zenei műfajt, tehát kamara zenét is, dalokat, zenekari műveket, zongora műveket, pedagógiai műveket, tehát egy elég régi vágású, azt lehetne mondani, hogy univerzális életműről van szó, tehát minden műfajt magában foglal, de a leghíresebbek a vokális művei, azon belül is a kórus művei. Én a tanítványa voltam, én Budapesten a Zeneakadémián 2004 és 9 között a zeneszerzés tanítványa voltam, az utolsó zeneszerzés osztályába jártam. Tehát a szerzés fő tárgyat tanított nekem, de ami azt jelenti, hogy az ember óráról órára vitte a saját kompozícióit hozzá. Aztán az évek során személyesen is jó kapcsolatba kerültünk, sok művét írtam be a számítógépbe, vagy én készítettem a számítógépes kottagrafikát. Hát az utóbbi években pedig főleg a kis monográfia kapcsán sokat beszélgettünk célzottan az életéről, műveiről, tehát tulajdonképpen ez most már, ha jól számolom, egy 20 éve tartó kapcsolat.
Hogyan született meg ez a kötet? Gondolom, hogy beszélgettek sokat a tanár úrral, zeneművész úrral, és gondolom, hogy az órán szerzett tapasztalatok is segítettek abban, hogy megszülethessen a monográfia.
Hát mindenképpen segítettek, ez így van. Egyébként a kötetről el kell mondani mindennek előtt, hogy a Magyar Zeneszerzők című sorozatnak a része valóban, annak a 43. darabja, és ezek ilyen aránylag rövid, tömör, füzetszerű kis monográfiák, amik egy-egy magyar zeneszerző életművét foglalják össze. A sorozat szerkesztő és a sorozat ötletének a gazdája az Berlász Melinda zenetörténész, a Zenetudományi Intézet nyugalmazott munkatársa, és mint egy 25 éve, vagy talán még kicsit régebben foglalkozik nagyon intenzíven ezzel a dologgal, hogy a főként a kevésbé ismert, vagy kevésbé feldolgozott zeneszerző életműveket egy-egy ilyen kis monográfia keretében bemutassa, és igazából tőle érkezett az a felkérés, hogy hát Orbán György fájóan hiányzik ebből a sorozatból, és ez mondjuk 10-15 éve téma, hogy ez meg kéne szülessen, ez az összefoglaló munka, és ez különböző okok miatt nem történt meg, és rám esett a választás. Tehát ez egy felkérés volt. Nyilván az, hogy rám esett a választás, abban szerepelhetett annak is, hogy a tanítványa voltam, abban, hogy zeneszerzőként foglalkoztam elméleti munkákkal, vagy vannak tanulmányaim egyébként, főleg az erdélyi magyar zenetörténet témakörében. És hát, mint én Kolozsváron is tanultam egy évet, és sok kapcsolatom van itt az életműnek ezt a részét is valamennyire. Az átlag budapestinél biztos jobban át tudom látni, hát van némi információm arról, hogy azok a tanárok, akiknél Kolozsváron tanult, azok kik voltak, azok milyen pedagógiai és zeneszerzői életművet hagytok maguk után, és hát ez mindenki volt azon fontos szempont az Orbán György életmű értékelésénél.
A kötet borítójának is jelentősége van, akár annak, hogy milyen színe van, és annak is, hogy milyen kotta részlet került rá, erről meg kérem, tudna mesélni?
Igen, ebben a kis könyvsorozatban minden darabnak, minden kis monográfiának más a színe, és hát ez egy ilyen aranyszínű borítóra sikeredett, amit mégis Orbán Györgynek a saját választása. A darab részletet, ami a borítón szerepel, azt viszont én választottam. Ez egy dal részlet, tehát egy zongora kísérletes dal részlete, és hát a dalnak az a címe, hogy Klausenburg, vagyis Kolozsvár, és a szöveg pedig egy középkori latin himnusz, és úgy éreztem, hogy itt az Orbán György zeneszerző életművének két nagyon fontos motívuma találkozik össze, Kolozsvár és az egyház zenei művek sorozata, és azon belül is a latin nyelvű himnusz költészet, ami nagyon sok Orbán György mű keletkezés történetében fontos szerepet játszott, illetve vált kórus művek, illetve dalok alapanyagával.
Orbán Györgynek az is opció lett volna, hogy festőnek álljon zeneszerző helyett. Hogyan kapcsolódik ez a későbbi zenei életművéhez? Erről is elhangzott egy történet a bemutatón.
Igen, hát mondjuk valószínű mindenkinek az életében, vagy sokunk életében van olyan pillanat, amikor gondolkozunk, hogy erre vagy arra menjünk, vagy ugye jellegzetes módon néz, ugye a kamaszkor tájéken szokott előfordulni, hogy hát lehet, hogy ez lenne a jó, lehet, hogy az lenne a jó. Orbán Györgynek egyébként a nevelő apja, mindez Sepsiszentgyörgyön történt, ahol az első általános iskolai osztályokat végezte. Hát a nevelőapja foglalkozott festéssel, és hát az, hogy nyaranként festőtáborban járt ott Brassó környékén, hát ez akkoriban fontos volt, és hát valami komolyan fontolgatta, hogy esetleg festőművész lesz belőle. Nem tudom, hogy milyen kapcsolatban van ez a zeneszerző életművel, minden esetre nagyon sokszor hivatkozik szóbeli megnyilvánulásaiban, sokszor hivatkozik festészeti párhuzamokra.
És úgy tudom, hogy illusztrálta is saját munkáit.
Igen, arra is volt példa, hogy egy zongora iskolájához készült darabokhoz rajzokat készített, amik tulajdonképpen a zongora tanulónak ábrázolják grafikus eszközökkel, tehát vonalakkal, hogy ez a zene az mit is akar, merre megy, honnan indul, merre megy, hogyan rétegződnek egymásra szólamok. Ez egy elég izgalmas dolog, hogy amikor ahhoz már talán hozzászoktunk, hogy a zene hangulatát lehet ábrázolni egy festményben vagy rajzban, de az külön érdekes, amikor szólamokat meg a zenei szerkezetet ábrázoljuk.
Miért ajánlana az Agnus Rádió hallgatóinak azt, hogy Orbán Györgyöt hallgassanak? Hogyan lehet összefoglalni azt, hogy milyen az ő munkássága, milyen kulcsszavakkal lehetne leírni?
Orbán György 80-as évek első fele óta, akkor volt egy nagy stílusváltás az a zeneszerzői pályáján. Azóta nagyon fontos neki, hogy olyan műveket komponáljon, amíg az emberek széles rétegeinek mond valamit. Tehát azt lehet mondani, hogy visszatért a hagyományos hangnemek használatához, a hagyományos harmóniákhoz. Igazából azt tudnám a rádióhallgatóknak javasolni, hogyha félnek egy kicsit a kortárs zenétől, akkor Orbán György műveitől semmi esetre ne féljenek, mert nem fognak nagyon más, hogy is mondjam, érzelmi hatásokkal találkozni, mint amiket akár megszoktak a korábbi évszázadok zenéjében. Tehát igazából azok az érdekességek, vagy különlegességek, vagy zeneszerzői trükkök, azok máshogy nyilvánulnak meg az ő műveiben. A műveinek a hallgatása nem kíván igazából, hogy is mondjam, extrém erőfeszítést a hallgatóktól. És hát egyébként rengeteg egyházzenei művel van Orbánnak, kórusművek, miséből 12 számozott mise és 2 számozatlan ünnepi mise, rengeteg magyar szövegű kórusmű, elég sok műve. Hát azt lehet mondani, hogy Amerikától a Távol-Keletig, sőt Dél-Kelet-Ázsiáig megszólal, nagyon sok műve elérhető az interneten is. Érdemes elkezdeni akár mondjuk a 4. misével, hogyha valami konkrétat ajánlhatok, vagy a Démoni Repit Kálidos című kórusművével, ami az egyik legismertebb.
Barátként, közeli ismerősként arról esetleg tud, hogy mostanában mind dolgozik-e egyáltalán valamin?
Igen, hát az utóbbi években szimfóniák születtek, azt mondta, hogy hát ez az a műfaj, ami még eddig kimaradt. És hát 4 szimfónia készült el, ami bámulatosan kevés idő alatt, és hát mióta a kis monográfia óta megjelent, azóta már egy 5. is elkészült. Úgyhogy ezzel foglalkozott, és régebbi műveivel is foglalkozik, illetve oratorikus műveiből emel ki bizonyos részleteket, és amik tűnye kórus énekel az oratóriumon belül, és ezekből ilyen önálló kisebb műveket hoz létre, amiket akár amatőr kórusok is elénekelhetnek. Miután az oratóriumokban található kórus részletek általában egyszerűbbek, mint az önálló kórus művek, tehát hogy ezekből tulajdonképpen kicsit, hogy is mondjam, újraformálja ezeket akár évtizedekkel ezelőtt keletkezett műveket.
Mai adásunkban Horváth Bálint zeneszerzővel beszélgettünk, aki Orbán György zeneszerzőről írt kis monográfiáját mutatta be a kolozsvári közönségnek. A Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.